A mai napon egy nagyon fontos témát kezdünk el, hogy a hálózatokat hogyan kell tervezni, megbízhatóság és biztonság szempontjából. Először, mint a régi görögök, megpróbáljuk fogalmainkat definiálni, hogy pontosan milyen szó mit értünk. Erre nagyon jó alapot ad a ENSZ szakosított szervezetének, a Távközlési Uniónak a egyik kiadványa. A szolgáltatás minőséggel kapcsolatos definíciók és kifejezések vannak ebben a szép vastag könyvben, ebből csak egy néhány szemelvényt veszünk. Először is ez a társaság úgy gondolkodik, hogy minden kommunikáció előbb-utóbb egy embertől egy másik emberig megy. Ehhez vannak mindenféle végberendezések, hozzáférési hálózatok, itt core networknek hívják itt, ezek ilyen nagy sebességű háttérhálózatok, vagy gerinchálózatoknak is mondják magyarul, gerinchálózatoknak. Megint csak hozzáférő hálózat, végberendezés. Tudnék, az embernek kell végberendezés, mert az ember lát, az ember hal, az ember beszél, tehát a végberendezésbe kell kamera, meg mikrofon, meg kijelző, meg hangszóró. Anélkül, hát a biteket meg nem érzik, a villamosságot, csak amikor ráz, akkor érzékeljük, de most nem erről van szó. Tehát egy ilyen teljes láncot képzelnek el mindig, és ezt hívják end-to-end quality of service-nek, tehát végpontok közötti szolgáltatás minőségnek. Ennek a szolgáltatás minőségnek, a quality of service-nek négyféle szempontja van. Abban két fél van, van a felhasználó és van a szolgáltató. Hát mindennél fontosabb a szolgáltató, neki van egy igénye, hogy milyen követelményeket szeretne. A szolgáltatónak meg van egy szolgáltatás minőség, amit fölkínál. Neki általában mindig arra kell szabnia a szolgáltatónak itt a négyes diát, hogy olyat kínáljon, ami a szolgáltató olyat kínáljon, ami a felhasználónak kell, és ez a felhasználó, ez meg érzékel valamit. Tehát van neki egy követelmény, és mi az, amit megtapasztal ebben a szolgáltatóban, ebben a négyes világban. Van. A definíciók között, itt az ötös számú dián, van az availability, ezt magyarul nagyon sokan rendelkezésre állásnak mondják, tehát amikor az egész rendszer end-to-end, tehát a végpontok között rendelkezésre áll a szolgáltatása. Ez azt az állapotot jelzi, hogy mi kell ahhoz, hogy bármely időpontban az erőforrások elérhetők legyenek. Tehát bármely időpontban a megbízhatóság azt mondja, hogy milyen valószínűsége van annak, hogy a megegyezett feltételek mellett ezt a szolgáltatást, ezt az end-to-end, tehát végpontok közötti szolgáltatást nyújtják. Van egy érdekes, hogy ez a disaster recovery, vagy a business continuity, ez azt jelenti, hogy vannak ilyen vészhelyzetek, vagy katasztrófa helyzetek mindig, amikor valami leáll, ez a disaster. Most, hogyha egy rendszer egy katasztrófa helyzet miatt leáll, akkor annak egy elég izgalmas dolog, hogy hogy tud ebből a normál működésbe fölállni. Ez a disaster recovery, tehát hogyan jön föl abból a szörnyű állapotból, hogy leállt, vagy hibásan, vagy rosszul működött a hibátlan működés. Na most ennek van egy érdekessége, hogy van, akik a fölhasználó szemüvegével néznek, van, akik a szolgáltatást nyújtó szemüvegével néznek. Múltkor, meg azelőtt is mondtam, hogy megváltozott rettenetesen a világ azzal, hogy ez az üzletág is, tehát mondjuk az internet, a hírközlés és minden, az elektronikus kommunikáció az Európai Uniós terminológiai szerint, az mind egy üzlet. Teljesen olyan, mint bármi más, és ezért akik ide fektetik a pénzüket, azok meg abban érdekeltek, hogy hát egy ilyen vészhelyzet, katasztrófa helyzet, ez ne állítsa le a pénzcsapot, ami nekik jön. Tehát ilyen katasztrófa helyzet lehet egy tűz, egy földrengés, egy vandál támadás, valamit lebombáznak, vagy hogy egy szoftver rosszul működik. Na most a hatodik dia szerint a definíciók sorában szerep ez a Service Level Agreement, SLA, hogyha magyarul mondjuk. Ezt a magyar viszonylatban általában egy olyan dokumentumban rögzítik, amik az általános szerződési feltételek, ezt nem szokta senki elolvasni. Én sem szoktam elolvasni, de hogyha vitára, jogi jellegű vitára kerül sor, akkor mindig ehhez nyúlnak vissza. Ezt a hatóság jóvá hagyja, tehát ez nem egy oldalúan a szolgáltató, a hálózatüzemeltető dugja oda, hanem ezt be kell mutatni a hírközlési hatóságnak, és azok átnézik, és hogyha nem jó, akkor nem engedik a szolgáltatást nyújtani. Tehát érdeke a szolgáltatóknak, hogy ezek az általános szerződési feltételek a teljes magyar jogrendre ráillesztett dolgok legyenek. Ez egy dokumentum lista, hogy milyen teljesítménnyel, milyen jellemzőkkel, mik a célértékek az egyes szolgáltatás minőséget jellemző paramétereknél, és milyen tartományban vannak. Hát tipikusan a mi világunkban ezt a sávszélességnek mondják, de valahol lényegében a bitsebességet mondják meg ezzel, és ennek van egy maximális, egy átlagos, egy minimális értéke ebben a szerződési feltételben rendezve. Következő fogalom az a fault, tehát a meghibásodás, ami azt jelenti, hogy valami miatt ez a rendszer nem képes az általános szerződési feltételeknek megfelelően a szolgáltatás nyújtására. Ez természetesen olyan kivételekkel is jár, hogyha előre bejelentik, hogy ekkor éjjel ennyi időre leáll az internet szolgáltatás vagy a Kossuth Rádió műsora, akkor az nem számít meghibásodásnak, tehát előre közzéteszik, és vagy a bank küld egy levelet minden ügyfelének, hogy a rendszerüket karban tartják, meg átállítják, meg fejlesztik, stb. És általában ezt icakára és hétvégére teszik. Ez nem számít bele, de hogyha egyébként nem nyújtja a szolgáltatási szerződési feltételek szerint a minőséget, akkor az meghibásításnak tekinthető. Egy másik nagyon fontos az MTBF, az a Mean Time Between Failures, tehát két hiba között eltelő idő. Két meghibásodás, hogyha pontosan akarunk mondani, mert a hiba az már itt meghibásodásnak hívják ebben a világban. Azt, amikor nem tudja nyújtani a szerződési feltételek szerint a minősége. Hát ezt általában években adják meg, majd fogunk látni, hogy különböző eszközöknél ez egy várható idő, ez egy valószínűsége számításban szereplőre, hogyha valamiből van nagyon sok eszköz, mondjuk 1000 darab, és ezt a MTBF értékét a gyártók adják meg az ott termékre. Például amivel közvetlen kapcsolatban, mérnöki kapcsolatban voltam, a Ericsson termékek közül a mikrohullámú pont-pont közötti összekötetéseknél 30 év átlagos meghagybásodás közötti időt adtak meg. Most ez a hihetetlennek még, hogy mérik ezt, legmajd visszatérünk rá. Tehát ez egy várható érték, általában nagy számú alkalmazott eszközből számolt átlag. Most ha van egy éves vizsgálat és van 1000 eszköz, akkor hogyha egy se romlik meg, hát akkor ez van. Ha egy se romlik, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor minden rossz, nem. Ez azt jelenti, hogy átlagolni kell, és a 999 van szemben egyel, ebből csinálunk egy átlagot, akkor az már mindjárt nagyon, sokkal nagyobb értéket ad két meghibásodás között. Tehát vigyázat, ez egy statisztikai szempontból rögzített dolog. Hetes ábra következik, slide. A biztonság. Hát kérem szépen, ez a security, ez itt most nem a biztonsági őröket jelenti, tehát arra használják ezt, hogy minimalizálják a erőforrásokban bekövetkező bajokat. Van a biztonságban a information security, tehát ebbe beleértik a titkosságot, hogy itt nem fér hozzá az, akinek nem való, hogy eredeti, hogy nem változtatták meg, és hogy a rendelkezésre áll, tehát nincs, hogy éppen kell az adat, de a rendszer éppen megdöglött. Tehát ez az információbiztonság. Ezzel szemben van az adatbiztonság, az azt jelenti, hogy a teljességet és a rendelkezésre állóságát az adatoknak. Tehát más a information security, meg a data security. A privacy, ez a személyes információknak a kezelése. Ez azt jelenti, hogy az információknak az összegyűjtése és tárolása, és hogy kik vannak ebbe kizárva, hogy ehhez hozzáférjenek. Tehát ez a személyes információ nagyon lényeges rész, hogy hogy gyűjtik össze, és hol, hogyan tárolják, és hogyan lehet majd a jogosultaknak hozzáférni. Kérdést tessék adni, hogyha bármikor van, mert akkor szívesen azonnal megmondom, ha tudom. Egy nagyon fontos dolog, hogy azonosításra rendkívül sokszor használják ezt a passwordot, ami egy karaktersorozat. Na most ez már nagyon sokszor túllépett ezen a valóság. Most már nagyon gyakran használják, hogy mindenkinek van mobilja, küldenek neki egy nagyon rövid időre szóló passwordot, amit kérnek vissza, és annak az érvényességi ideje általában maximum pár perc. Ez a confidelity azért is írtam ide, mert nagyon sok irodalomban csak ezek a precíz angol dolgok, és magyarul annyiféleképpen használják, hogy egyszerű visszatérni az angol változathoz. Ez a titoktartás, az azt jelenti, hogy a föl nem hatalmazott személyeknek nem lehet hozzáférni, de nem csak személyeknek, hanem cégeknek vagy szervezeteknek. Na most ezzel rengeteg baj van, de ezzel most éppen, hogy ez nem kifejezetten hálózathoz kapcsolódik általában, ezzel most már nem foglalkozunk. De van egy adatbiztonság és kriptográfia szegmentár, ugye? Abban már sikeresen túljutott rajta. Na hát akkor ott szépen meg. Ez az adatbiztonság, vagy adatkonfidalitást, vagy titoktartást, hogy ezeket az adatokat megfelelően kezeljék, hogy ki férhet hozzá, és ki nem. Nagyon érdekes, hogy az integrity, az az eredetiség, hogy nem volt változtatva az az adat valamilyen nem jogosult módon. Valaki megváltoztatta, akkor az már nem jó. Ez, ennek is megvan az adat része. Van a rossz indulatú szoftver, van a hacking, a phishing, hát ezeket valószínűleg nem kell itt részletezni, de ezekre van mind. Egy a lényeg, hogy nagyon gyakran fordul, egyre gyakrabban, hogy egy olyan felületet állítanak elő a kedves felhasználónak, hogy most gyorsan rendezze át a passzörgyét, ami nagyon hasonlít arra, mint ami a eredeti szolgáltatónál volt, banknál, egyebeknél, és ez semmi másra nem jó, csak az, hogy kiszedik az ő passzörgyét. Ezek meg teljesen nyilvánvaló dolgok mi nálunk, hogy mi a vírus, mi a trójai jó, mi a csalás, stb. Na most, akkor közelítve ezekkel a szavakkal is, meg ezekkel a fogalmakkal is a hálózattervezéshez, ez azt jelenti, hogy mindig egy kis tartalékot kell bele tervezni a hálózatba. Mindig kell egy kis zsír, egy kis tartalék, tehát nem lehet nagyon pontosan a számított igény szerint méretezni a hálózatot. Ennek sok oka van. Egyrészt a forgalmat, amit a múltkor néztünk, hogy mennyire burstös tud lenni, hát időnként nagy burstök vannak, de nem utolsó sorban vannak olyan helyzetek, amiket előre megjósolni nem tudunk, és a hálózatnak lehetőleg akkor se kell összeomlani. Egy tipikus ok az összeomlásra az, hogy kezelhetetlen mennyiségű forgalom igény jelentkezik. Tehát ez a reliability, ez a két dolog, amit tervezni kell a hálózat méretezéskor és tervezéskor. Méretezés azt jelenti, hogy milyen kapacitásokat építünk be, a tervezés, hogy milyen struktúrát például. Tehát a megbízhatóság és a rendelkezésre állás, itt a 11-es díja szerint van. A 12-esben az van, hogy vannak bizonyos mission critical helyzetek és alkalmazások. Ez a mission critical az azt jelenti, hogy ha ez a szolgáltatás nem működik, akkor valami nagy-nagy helyzet van. Például, ha nincs villany. Gondoljunk bele, hogy mi történik, hogyha egy hétig nincs villany Magyarországon, mármint elektromos energia. Hát megállunk. Se telefon, se internet, se rádió, se tévé. Enélkül egyik sem megy. De nem csak a vevőkészülék, hanem az adókészülék is erre. Tehát vannak ilyen, vagy ugyanígy, hogyha nem működik a 112-es segélyhívószám, akkor nem tudnak küldeni se rendőrt, se mentőt, se tűzoltót oda. És vannak ilyen helyzeteket. Na most vannak ilyen alkalmazások, most én említettem egy párat, tehát a gázellátás, a vízellátás, a villany, energiaellátás, a mentők, tűzoltók, egészségügy, szóval elég sok van ebből. Ezek mind ilyen mission critical alkalmazások, és ezeket mind hálózatok rendezik. Tehát akár a vízrendszernél, akár a gázrendszernél, akár a tűzoltóságnál, manapság már nem kolombolnak, meg harangot vernek félre, hanem egy hálózaton kell elérni, és ezek nem működnek, és ebben egy nagyon-nagyon kulcs király, ha nincs villany, akkor semmi nincs ezek közül. Most ezeknek a szolgáltatásoknak, alkalmazásoknak, és ezeket kézben tartó hálózatoknak egész évben minden nap rendelkezésre kell állni, mert ha ez nincs, akkor van ez a mission critical, tehát ez a kritikus állapot, aminél nincs élet. Ez a mainframe sites, ezek itt általánosabb értelemben veszik a nagy gépeket, tehát nem csak a kis telefon, meg a laptop, a kis gép, és a nagyobb dobozos az a nagy gép, hanem nagy gép a paksi erőmű, nagy gép a budapesti szennyvíztisztító, és így tovább. Itt ez a mainframe, ez nem az asztali PC-re vonatkozik, hanem általában a nagy gépekre ilyenek. Tehát a vízkezelő, a áramtermelő és egyéb dolgok is természetesen a számítóközpontok, szerverz, farmok és egyébek ugyanígy benne vannak. Különösen a atomenergiával működő erőművek, azok olyanok. Ezeket mind úgy kell ellátni irányító vezérlő egyéb hálózatokkal, hogy ezek ezt a szolgáltatás kiesést minimalizálják. Kérdés? Nincsen? Hogyha szegényesen tervezik meg a hálózat, és nem fordítanak elő figyelmet, hogy ezek a gerinc, ezeknek a szolgáltatások a gerincét jelentő rendszerekben, akkor egyrészt sok lesz a leállás, és ezt hívják downtime-nak, tehát amikor olyan idő, amikor nem működik, és akkor hát az egész szolgáltatás leáll. Hogy a tervezőknek a veszteség leállás valószínűságját és ez többletköltségek között kell ügyesen bűvészkedniük. Tudnék, mi a rendszer? Van egy doboz, bedobják a pénzt, és alul ki kell potyogni a profitnak. Na most ezek az emberek, akik ebben a fő döntést jelentik, nem abban érdekeltek, hogy baromi drága rendszereket tervezzen a mérnök, ezért kell érvelni tudni jól a mérnöknek, hogyha nem megbízható rendszert építenek, terveznek, akkor micsoda óriási veszteségeket tud előállítani, és ezért lehet egy kicsit talán megpuhítani a pénzes zacskó száját fogó vezetőknek, akiknek a jövedelmük a profittól függ, hogy igen, kell méghozzá nem is keveset erre áldozni. Tehát úgy tekintik, hogy ezek a hálózatok egy viszonylag statikus rendszerek, tehát és van egy meghatározott korlátja az ő működésekre fordított pénznek, és egy ilyen pragmatikus dolgot kell kialakítaniuk, hogy reflektorba hozzák a kockázatát, hogyha ez a kockázatát különösen a mission critical, tehát a nagyon-nagyon kritikus rendszereknél, hogyha megszorítják nagyon a költségvetést. Tehát ezt most ugorjunk egy picit. Hát, hogy érzékelhető legyen, hogy mekkora ára van, hogyha egy nagy rendszer leáll, mekkora veszteséget tud produkálni, és erre nagyon sokat írna. Tehát van egy Fortuna 1000 nevezetű, nem ismerem ezt a társaságot, de azt mondja, hogy évente 1,25 milliárd dollártól 2,5 milliárd dollár, mert billion az a angol szászok, nem a mi terminológiánk szerint milliárdot jelent, hogy ennek a működés, kiesett működési idő ennyit befolyásol, és tehát, hogyha ezt nem akarjuk javítani, akkor mekkora összegekre lenne ehhez szükség. Ilyesmikkel lehet meggyőzni. Hát nézzünk egy számpéldát, ez elég régi, de nagyon tanulságos. Tehát van egy... Tessék? Jaj, köszönöm, 16-os diánál vagyunk. Tehát, hogy mekkora ára van annak, hogy leáll a rendszer. Hát egy olyat néztek, hogy ahol ilyen mekkora költsége van, hogyha egy órára leállnak, méghozzá 1000 dollárban. Tehát a brókereknél, akik ott a tőzsdéken ugrálgatnak és veszik és adják, egy óra leállás az 6 milliárd dollár költséget lehet. De hát mondjuk a bankkártya rendszereknél egy óra leállás az 6000 kiló dollár, az 2600 kiló dollár, bocsánat, az 2600 millió dollár jelen egy óra leállás. És itt tovább különböző, hogyha pénzt szedegetnek ki a pénzkiadó automatában, nem működik a rendszer hálózata, mert az mindig befejezve azonnal kötve, az annak itt látszik, hogy 145 ezer dollár veszteséget jelent azonnal. Tehát különböző üzletágokban látszik, hogy egy óra kiesés hihetetlenül nagy költségeket jelent. Tehát a gazdasági modelleknek a nagyon fontos része, hogy vegyék figyelembe ezeket a downtime viszonyokat, mibe kerül és mekkora kárt okoz. Tehát ez itt az a lényeg, hogy mibe kerül. Na most a fogyasztóorientált ilyen üzletágokban, ilyen a repülőgépes helyfoglalás és jegyvétel, gépkocsi kölcsönzés, az ilyen vakáció, vagy szállodafoglalásos call centerek vannak, nagyon sok mindent lehet ezek közül call centerrel végezni, és hát nézd, ez a számtal példa azt mondja, hogy 800 fős személyzet van ebbe bevonva, akik ott ülnek ezeken a válaszadó helyeken, és hogyha létrejön egy tranzakció, az azt jelenti, hogy sikerül egy repülőjegyet eladni, vagy sikerül egy gépkocsit kölcsönözni, akkor ezt egy ilyen tranzakciónál az 25 dollár nyereséget jelent azoknak, akik ezt árulják. De van egy költség is, hogy az íróasztalt, a fűtést, a világítást, stb. Adathálózatot kell adni. Na most nem minden hívásnál sikerül üzletet kötni, tehát azt jelenti, hogy tényleg összehozza a helyfoglalást vagy a repülőjét, akkor az valami, de rengeteg olyan alkalmazás van, amikor az ügyben beszélgetnek a call centerre, de nem lesz belőle üzlet. Na most, van annak a kiszolgáló személyzetnek a költsége, akik éppen csak várják a hívásokat, az is egy számolás, hogy mibe kerül, és például azért, mert meghibásodik a hálózat, hogy csak ott szórakoznak. Mekkora az eladási veszteség? Nézzük itt a 20-as ábrán. Hogyha a rendelkezésre állása a hálózatnak, az 99%, a rendszer 99%, minden esetre csak 1%, amikor nem működik, akkor azt jelenti, hogy ez évente 8760, nem tudom, hogy kell ezt olvasni, itt hol van a tizedes pont, tehát megvan, hogy hány órá leállást jelent egy évben, mekkora a költsége ennek, és a éves veszteség, hogyha csak 99%-os a rendelkezésre leszek, az 10 millió dollár, mert nem jön létre az üzlet. Nem tudják eladni az autót, meg a repülőjegyet. Hogyha minden ugyanez, csak a 99,5%-os, akkor már csak 5 millió dollárt vesztenek. Itt a 21-esen látni, hogyha 3,9-es, az 99,9%-os a rendelkezésre állás, az availability, akkor csak 1 millió dollárt. És hogyha 99,99%-os a rendelkezésre állás, akkor csak 105 ezer dollár. Tehát nagyon nem mindegy, hogy 10 millió dollárt buknak, vagy 100 ezer dollárt. És ehhez a hálózatnak a rendelkezésre állását kell ilyen mértékben javítani. Na most a legnagyobb az Amazon a világon, aki nem tudom, szoktak-e Amazontól venni ezt, azt, amazt. Na, hát akkor ismerős. Volt nekik egy leállásuk 12-ben, aztán volt 15-ben, és hát kiderül, hogy több százezer dollár volt ebből a leállásból a veszteségük. Tehát az Amazon bukott több százezer dollárt egy-egy ilyen leállásra. Itt mutogatták, hogy hol voltak azok a helyek, ahol gond volt a ellátása. Tehát most az Amazonnak a bevétele exponenciálisan nő, és hogy a hálózat megbízhatósága nem így nő, akkor exponenciálisan fog nőni a hálózati hibából származó és hát akkor is a pillanatokon belül elérik a millió dollárt. Na most egy millió dollárért hány routert, meg hány kábelt, nem tudom én mit lehet szerezni, és ezt kell oda tenni a döntéshozók elő. Ne spóroljanak ezen, legyen megbízhatóbb, méretezetten megbízhatóbb a hálózat, és ezeket a közvetlen költségeket megspórolhatják, amik a leállásból vannak, és a jó hírnevét pedig nem rongálják a cégnek. Tehát ez a néhány okosság, ami következik, most a 24-esnél tartunk, ezek a hibák, ezek a meghibásodások, bocsánat, meghibásodások nem, nincsenek lekorlátolva, nincsenek, nem tekintenek határokra, és a legapróbb kis rendszerkomponens nagy baj tud okozni a egész nagy rendszerben. Tehát egy darab rossz merevlemezes tároló, vezérlő az egész rendszert le tudja állítani. De most itt állandóan a boszorkánykeresés van, mert ha van egy ilyen nagy veszteség, akkor mutogatnak egymásra, hogy most ki ezért. Aki a asztali gépeket támogatja, az volt-e a hülye, vagy aki a alkalmazását, a kábelezést, egyébeket felelmezek, mind különfajta szervezeti egységek, csoportok, ezek szoktak, hogy most akkor ki volt, aki miatt leállt. Tehát ahhoz, hogy egy high availability, ez a HA, vagy magyarul ha, ez a high level availability-t jelenti, ilyen hálózatokat fönntartani, jól együtt kell működni a különböző társaságoknak, csapatoknak, mind a tervezési fázisban, mind pedig az üzemeltetési fázisban következetes, ami ezután következik. Állandóan kell monitorozni a rendszert, a különböző diagnosztikákat elvégezni, és segíteni a menedzsereket. Hát kérem szépen, mi a meghibásodásokkal kapcsolatos tervezéssel kapcsolatban, hát idézni lehet Murphy törvényét, ami azt jelenti, hogy ami elromolhat, az el is romlik. De Murphy még hozzáteszi azt is, hogy ha valami tönkre megy, akkor az a lehető legrosszabb pillanatban teszi. És hát van a másikkal, expected, tehát számítani kell a váratlan eseményekre, és ez is egy elég ismerős a... Ez a galaxisban autóstoppoló emberekről szóló híres könyv. Én nem olvastam, de mindig emlegetik. Na, akkor nézzük meg a hibákat. Van ez a specifikációt nem teljesíti a valami egység, és egy olyan hiba idézi elő, amelyet hát a Failure meg a Fault az azt jelenti, hogy ez a meghibásodás egy hibának az eredménye, de és az már előbb látszik, előbb jelentkezik bizonyos dolog, ezért kell az nagy jó monitor, hogy ne amikor már leállt a rendszer, akkor vegyük észre, hanem jelezni kell, hogyha valami paraméter romlani kezd. Ezért kell a monitorozás. A meghibásodások lehetnek hard típusúak, vagy permanensek, vagy lehetnek átmenetileg szoftok. Az azt jelenti, hogyha elvágják a kábelt, az egy tipikusan hard dolog, addig, amíg összerem kötik újra, addig az nem működik. Ha például egy zaj jelenik meg valahol, egy rádiós átvitelnél, például egy ilyen nagyobb esőnél, az egy szoftver, elmúlik az eső, akkor elmúlik a csillapítás is. Lehet egy ponton fölmerülő hiba, és lehet több ponton fölmerülő hiba. Ez a 27-es szájban látszik. Tehát a működése elromlik egy ponton, például egy merevlemezes meghibásodás le tud állítani egy szervert, vagy egy egyszerű kis router a hálózati összekötetéseket tönkre tudja tenni. Van a többszörös hiba, meghibásodás, bocsánat, ez azt jelenti, hogy legalább kettő vagy több. Például van egy darabka kis router, amelyik viszi a backup, tehát adat duplikáláshoz, akkor az is beteg, akkor itten nagy le. Hogyha a meghibásodásra akarunk tervezni, akkor ez részben gazdasági, részben. Ha egy rendszer fault tolerant, tehát hibatűrő, elviseli a hibákat, ez azt jelenti, hogy bizonyos összetevők, rendszer elemek többszörösen szerepelnek, és hogyha valamelyik elromlik, akkor a másik az működik helyette, vagy vele együtt. Ennek a recovery, tehát a helyreállítása a normál működésnek, abból is származhatnak különböző gondok. De nem elég csak úgy túlméretezni valamit, hanem ha túl van méretezve, mégis kikerül a működő állapotból, akkor baj van. Az egyik a fault resilience, tehát hogy gyorsan kiszabadulni kell a hibás állapotból. Például, hogyha van egy tápegység, és van mellette egy tartalék tápegység, akkor ez borzasztó könnyen kiszabadítja a hibába. De ez lehet hot standby, cold standby and load shedding. Na most, az egyik azt jelenti, hogy ott van mellette, ebben az előző példában szerepeltetett egy tápegység, de be sincs kapcsolva. Ez a hot standby. A cold standby azt jelenti, hogy be van kapcsolva, csak át kell kapcsolni. A load sharing meg azt jelenti, hogy a két tápegység osztozik a fogyasztáson, mindegyik egy részét adja, és az egyik leáll, akkor marad a másik. Ha jó van méretezve, akkor senki nem vesz észre semmit, csak jelez, hogy tessék kicserélni ezt a másik tápegységet. Ha ez volt a fault resilience, tehát a gyorsan kiszabaduló rendszer a hibából, a fault tolerant, hogy minden lényeges elem az redundáns, és akkor ez lehet egy hibatűrő rendszer, ami akármi elromolhat, a rendszer él és működik tovább. Tartsunk egy szünetet most. Mehet tovább? Jó, megyünk tovább. Ez a disaster recovery, tehát a kiszabadulás ebből a tragikus állapotból. Először is azonosítani kell a hibákat. ezeknek a hatását a hálózatra, és meg kell tervezni ebből ezt a kilábalást a leállásból. Fejleszteni kell ezért ilyen tervek, ott kell lenni a fiókban, hogyha ilyen hiba van, ne akkor kezdjenek el spekulálni, hogy most mi a teendő, hanem előveszik, és hogy kell. Most akkor egy kis, itt a 31-es slide előtt elmondok egy érdekes dolgot. Volt egy kedves kollégám, én vettem föl, de nem tudtunk neki elegendő fizetést adni, hogy fészket rakjon és családot alapítson, elment Paksra az atomerőműbe dolgozni, ott jól fizették, és a következőt mesélte. Volt egy brigád, akik festők voltak, és az atomerőműn kívül, de még az atomerőmű területén egy ilyen kis bódéba öltözködtek, ott tartották az anyagot, tél volt, és olajkályha működött, hogy ne fázzanak. Aztán ott volt még a sok festékes vödör, meg minden, elmentek ebédelni, és amíg ők ebédeltek, hát az olajkályha meggyújtotta, amit nem kellett volna, és égett már ott az egyik festékes vödörben a festék. Hát mikor megérkeztek az ebédelésből, gyorsan odaszaladtak, kivitték ebből a kunyhóból a égő festéket, és kiöntötték a talajra. Sajnos pont rossz helyen öntötték ki, mert az a kábel, amelyik az atomerőmű hűtővezet vizét szállító szivattyúknak az áramellátása volt, az ott volt alatta, és elégett. Ennél fogva azok a szivattyúk, akik a hűtővizet szállították, leálltak. Hát mondják, hogy semmi gond, itt a Disaster Recovery Plan, megnézzük, hogy mit kell csinálni. Hát azt mondják, hogy át kell kapcsolni a tartalékkábelre. Hát átkapcsolnak a tartalékkábelre, akkor sem működnek a szivattyúk a hűtővízzel. Úgyhogy több megye tűzoltó rendszerét oda kellett húzni, és a tűzoltó autók vittek a Dunából hűtővizet. Miért? Azért, mert volt egy kábel, és ugyanabban a kábel alagútban volt mellette a tartalékkábel, ugyanazon a nyomvonalon. Az egyik elégett, elégett a másik is. Hát nem lett nagy katasztrófa, mert megvolt, de ez a Disaster Recovery Plan, ez azt jelenti, hogy ilyenkor, hogyha valamilyen probléma van, akkor összeül az okosok tanácsa, és meghatározzák, ha legközelebb ilyen veszély van, hogy lehet eltárítani, és hogyha mit kell módosítani a rendszeren, hogy ez ne forduljon többet elő. Hát ez minden ilyen helyen. Na, mit csinált volna, hogyha mit javasolt volna, hogy mit csináljanak, hogy többet ilyen ne forduljon elő.
A második kábel teljesen máshogy.
Én is ezt mondtam volna, de ők nem ezt hozták, hanem azt a döntést hozták, hogy a fő ok nem az volt, hogy ezek együtt voltak, hanem az, hogy oda lehetett menni ahhoz a érzékeny ponthoz, úgyhogy mindkét oldalán a kábel nyomvonalának 4 méter magas drótkerítést építettek, hogy senki oda nem mehessen. Tehát ez a Disaster Recovery Plan, mondjuk a Paksi atomerőműben, ezt nem írta az újság. De nem volt egy... De aztán szépen le is állították. Csak nem lehet egyik pillanatról a másikra leállítani, és akkor utána le kell állítani rengeteg iparvállalatot, hogy ne fogyasszanak, mert akkor leáll az ország, hogyha hát nagyon nagy százalék, az 40% körül ad a Paksi atomerőmű. Hogyha az a egész rendszer leáll, akkor még nagyobb baj van. Na, az a lényeg, hogy ilyen van. Ilyen recovery plan. Hogy kell? Tehát ne ott kezdjenek el ötletezni, hogy mit kell csinálni, De utólag is meg kell csinálni a következőt, hogy ez többet ne forduljon elő. Hát, vagy hasonló botrányos dolog volt, hogy 99-2000-ben Amerikában, elsősorban Kaliforniájában úgy mondták, hogy browning, tehát a izolámpák elkezdtek barnulni, csökkent a feszültség. Ennek az oka szerintem az volt, hogy ugyanúgy, mint a távközlési és adott hálózatokat mondták, hogy ne legyen ilyen monopólium, ugyanígy szétdarabolták, és a versenyt hirdettek az energiaellátás, tehát az áramellátás területén is, és akkor majd az oldja meg a világot, hogy azok egymással versenyeznek, és nyilván a jobbik győz, a hatékonyabb az fog. Na most itt egymásra versenyeztek, és ez a verseny eléggé gyilkossá vált, nem ruháztak bele a hálózatukba kellő sok pénzt, mondván, hogy különben elveszik a versenyt és tönkre mennek. Ennél fogva a Szilikonvölgyben ott villámgyorsan nőtt a fogyasztás, mert hát alakultak a cégek és mindenki villanyt fogyasztott, és a verseny miatt nem volt elég pénzük, hogy költsenek arra, aminek a, ugyanúgy, mint minden hálózattervezésnél és hálózatműködtetésnél, csak később kezd befolyni a bevétel. Úgyhogy állami segítség kellett, hogy teljesen lenneálljon Kalifornia. Ezek csak ilyen sztorik, amik tanulságosak. Tulajdonképpen viszonylag apróságok azok, amik a nagy rendszerek leállásában fontos szerepet játszanak. Tehát például egy áramellátási hiba, vagy egy természeti katasztrófa, egy árvíz, egy erdőtűz, vagy akármi, és itt nagyon vastagra kiszedték, hogy a személyi, az emberi hibák is nagyon. Hát ez a Csernobili atomerőműnél aztán egyértelműen kiderült, hogy rengeteg fontos tényező mellett az emberi mulasztások is közel játszottak. ...33-as következik. Tehát hogyan kell felállni ezekből a katasztrófa helyzetből? Egy kockázat elemzést kell készíteni mindenféle rendszerre, és az hálózat egészére is. Keresni kell, azonosítani kell, hogy mik azok a kihívások, amelyek a rendszer egységét kikezdhetik. És mint az előbb láttuk, hogy a pénzügyi értékeket is meg lehet szépen becsültetni, hogy ide figyeljetek, ha le fog állni a rendszer, akkor ekkora kár lesz egy perc, egy tíz perc, egy óra leállásból. És hát mindenképpen a követelményeket jól meg kell fogalmazni, és a legrosszabb esetre vonatkozó ilyen helyreállítási folyamatot is el kell készíteni, hogy mi legyen az az idő, ami alatt helyre kell hozni a leállást. Ez a recovery window, amikor visszaáll teljes normális állapotában a rendszer. Na most van a mission critical és a business critical rendszer. Tehát ez a mission critical, amelyik azt mondja, hogy a társadalom meg az egész gazdaság, de inkább úgy mondjuk, hogy a társadalom nem tud működni azokon a területen, hogyha leáll a 112 vagy ilyesmi, akkor az egy mission critical dolog, és ezzel szemben áll a business critical, tehát hogy mekkora kárt fog a befektetőknek okozni egy leállás. Tehát meg kell határozni a műszaki megoldásokat, és meg kell határozni egy stratégiai típusú fejlesztés. A stratégia azt jelenti, hogy a hosszú távra kitűzünk célokat, és megadjuk, hogy milyen útvonalon lehet oda elérni. Ez a stratégiai tervezésnek a lényege. Megvalósítási stratégia, kellenek tesztprogramok, amivel lehet egyszerűsíteni. Na, akkor milyen modellek lehetnek arra, hogy ki jöjjünk ebből a vészhelyzetből? Hát ezek nagyon régi megoldások eleinte, tehát mindenről egy backupot, hogy mondják azt magyarul? Egy háttértárra elteszünk, hogy milyen adatállapotok voltak. Ez lehet CD-vel, vagy szalaggal, vagy Winchesterrel, vagy bármivel. És utána, miután itt ezt lementettük, ezt a teljes adatmennyiséget, ezt elvisszük máshova, hogyha itt van tűz, akkor ne égjen ott el. Tehát szállítjuk. Ez egy nagyon olcsó megoldás, de nagyon nehéz ebből kikapaszkodni, hogyha vissza kell állítani a rendszert, akkor el kell hozni a tárolókat, oda, ahol biztonságban elvittük, itt föltölteni, és hát elindítani. Ez egy, mondjuk úgy, hogy felejthető dolog. Ez egy olyan, hogy ezeket a tárolókat nem itt töltjük föl és visszük el, hanem egy hálózaton keresztül valahol máshol megjegyezzük, állandóan naplózzuk a adatokat. Ha itt bármilyen új adat keletkezik, akkor azt elvisszük, és ott valamilyen tárolón tároljuk, és ha kell, akkor onnan visszatudjuk, nem kell cipelni a adathordozókat. Ez körülbelül 4-szer annyiba kerül, mint az előző megoldás, de hát sokkal kisebb az az időablak, amiben vissza lehet állítani azt az eredeti állapotot, amelyik még volt. Egy szokásos és érdekes dolog, hogy nem egyetlen merevlemezes tárolóra teszünk adatokat, hanem mindjárt két ilyen diszkrendszerre, ezt hívják tükrözésnek, mirroring, és akkor, hogyha ezek nem hajszálpontosan egy helyen vannak, hanem egy picit eltolják egymástól, akkor nagyon hamar visszaállítható. Tehát mindig mindenről van egy, ha keletkezik egy adat, akkor az két helyre elkerül, mind a két helyen tároljuk, és hogyha valami miatt a eredeti rendszer bármilyen hiba miatt ki kell vonni, akkor a másik azonnal rendelkezésre áll. Ennek sok előnye van, de ez elég drága. Minden adat, amikor keletkezik, elviszik máshova, de van ennél még jobb megoldás is. Ez a nem az adattárolókat tükrözzük, hanem az egész szerver funkciót. Tehát mindenből van legalább kettő, és párhuzamosan működhetnek, és például ilyen load sharingben, tehát hogy a terhelésnek az egyik felét, a terhelésnek egyik felét, egyik másik felét, és hogyha bármelyik leáll, akkor a kisebb kapacitással, de a megmaradó, az tud teljesen mindenben működni. Ez a server mirroringed clustering. Ennél gyakorlatilag szinte azonnal lehet indítani, hogyha az egyik fele leáll. Kérdés? Jó, akkor megyünk 42-eshez. Miért jó ez a szerver szintű tükrözés és klaszterezés, tehát hogy ilyen csoportokba szervezik? Nagyon nagy adatközpontokban, meg banki rendszerekben ezt szívesen alkalmazzák, viszont nagyon drága. Ez egyáltalán megfizethetetlen egy kis üzletnek. Ehhez nagyobb infrastruktúra kell, hogy legyen. Nagyon sok nagysebességű kapocs összekötetés kell, hogy a két tükröződő módon duplikálódott szerve ne egy helyen legyen, mert ha itt van tűz, akkor mind a kettő elég. Kérdés? 43-as jön. A legdrágább és legjobb dolog a Storage Area Network. Tehát van egy olyan hálózat, amelyik hát lényegében nagy területre szét van szórva, optikai hálózat köti őket össze, és ez mission critical, business critical, minden szempontból jó, tehát szét van kenve, hogyha egy valaki leáll ezek között, akkor ha mivel sok van és szét van kenve egy nagyobb területen, ezért lényegében meg se rezdül nagyon. Nem lesz az, hogy a megmaradó rész nem tudja elvinni azt a kis forgalom többletet. De hát akkor azt jelenti, hogy mindenütt ott lehet lenni az összes képességetnek mindenütt, minden pontján a hálózatnak szétszórva. Rengeteg ilyen adatbiztonsági és egyéb problémát is föl kell tennek. Tehát egyrészt ez nagyon jó, másrészt pedig nagyon drága. Csak a legnagyobb bankok, csak a legnagyobb cégek, hát mondjuk ezt sokszorosan használja a Google, meg a Facebook, meg a YouTube, meg ez mind ilyeneken él. Méghozzá sok esetben úgy is, hogy mivel az ő szerver farméknek az ömét igyekeznek a sarkör környékére tenni, főként azért, mert nagyon drága a visszahűtése ezeknek a nagy rendszereknek. Ott, ahol hideg van, ott olcsóbb a hűtés, és ott, ha mondjuk nézzük a észak-norvégiai vízi erőművek, ott vannak az olajat ott a norvég partoknál, ott kitermelik, még csak szállítani se kell sokat, se a vízenergiát, se hát vízenergiát nem is lehet, hanem a villamosenergiát, sem a olajokat, hogy ugyanígy Alaszkában tartja az Egyesült Államok a legnagyobb ilyen storage area network szisztémával megépített, és akkor az egész Egyesült Államok területéről nem egy, hanem szövevényes módon mennek ezekre a szerver farmokra, és a földolgozás ott történik, mert a bit továbbítás az olcsóbb, mint a szerverek működtetése. Kérdés? Na, akkor most jönnek ezek a számolások, hogy kell számolni a rendelkezésre állást. Tehát a rendelkezésre állás A az a működési idő és az egész idő. A működési idő, amikor hibátlanul működik a rendszer, és a teljes idő, hát az az összes idő, ami van. Nyilván, hogyha van leállás, akkor ez ebben már nem számít bele. Na nézzük. Ez a Magyar Telekom bérelt vonali szolgáltatásairól szól, és amit ők garantáltan vállalnak, ez benne van a általános szerződési feltételekben, nekik alapesetben 99,5%-os a rendelkezésre állás, tehát ez a availability, illetve eddig esetén van gold és silver, mindjárt meglátjuk, hogy ez 99,7 és 99,9, tehát a 3,9-esig megy föl. Bocsánat. Hát itt látják, hogy látni lehet, hogy milyen interfészek vannak, milyen sebességgel tudják adni ezeket a vonalakat. Mennyi idő alatt létesítik, ha valaki kéri, mennyi a MTBFS két megbásodás közötti idő, hogy mennyi ez a rendelkezésre állás, évesen, havi átlag, stb. Ezt ők megadják. Na most, az, hogy hány nap alatt csinálják meg a megrendeléstől, az mondjuk most mindkettő nem érdekel, de hogyha van egy panasz, amit észrevesz a felhasználó, akkor hogy mennyi idő múlva kezdik el a hiba bejelentéstől. És érdekes módon a tényleges időtartam, amikor működik jól, és a teljes év elvi szolgáltatási aránya, a normálnál 99,5, ezüstnél 99,7, 99,9 a gól, tehát 3,9-es. Na most, ebben a sebességtartományban kínálják ezeket. Na most, ez már volt ez az ábra. Hát a 99,5%-os rendelkezésre állat azt jelenti, hogy évente 43,8 óra kiesés lesz. És itt persze megmondták, hogy havi átlagban mennyi, de ez nagyon ravasz. Ez azt jelenti, hogy majd két napon át, tehát 48 óra lenne két nap, tehát majd két napon át nem fog működni, és nagyon ravaszon adják el, hogy mennyi átlagosan ennek a havi értéke. Azt jelenti, hogy havonta van 3,65 óra, hetente van 101, hogy mennyi is? 50 perc, tehát hetente majd egy órát elmegy, és naponta átlagban van 7 perc kiesés naponta. Most attól függ, hogy mit csinálnak ezzel. Most a legjobb a 3,9-es, amit kínálnak, ez azt jelenti, hogy 8,75 óra egy évben, 3,5 óra körülbelül havonta, és hol is van? 99,9, igen, itt van, másfél perc naponta átlagban. Hát ez nem semmi. Ennél jobbat ma szerezni bérelt vonalat nem lehet. Itt ez a 52-esen ezek az adatok le vannak írva. Tehát, hogy az aranynál is egy műszaknyi leállás lesz évente, többi 8 óra. Ez a következő, mean time between failure, ez nagyon gyakran, hogy két meghibásos között várható átlagos idő. Hát általában nagyobb, mint 2000 óra, mondjuk akár egy izolámpánál is ráírják, hogy hány ezer óra. Ott csak egy meghibásodás van, de itt az izolámpát nem szokták megjavítani, ezeket az eszközöket megjavítják. Na most, mint emlegettem, a Ericssonnál például a mikrohullámú adatösszekötetéseknek 30 év volt az MTBF értéke, de hát akkor még pár évvel ezelőtt fejlesztették ki, hogy tudták rámondani, hogy 30 év a két meghibásodás közötti átlagidő. Hát ez úgy lehet, hogy nem egy eszközt, hanem ezer eszközt vizsgálnak, vagy 10 000 eszközt, és akkor már ezek elvileg független mennyisége. Független események, bocsánat, statisztikai értelemben, hogy egy berendezés elromlik, vagy a másik elromlik, ezek egymástól nem függő dolgok, tehát függetlenek. Ezért lehet úgy átlagot számolni két ilyen esemény között, hogy sok berendezést, mondjuk ezret vagy tízezret nézünk, és akkor ezzel vissza lehet számolni. Így jön ki a 30 év MTBF érték, ami hát megvan. Most nézzük meg. Mean time to repair, tehát mennyi idő kell, amik megjavítják. Hát ez általában úgy történik, hogy oda mennek és kicserélik, aztán utána vaszakolnak vele a laborban, hogy mi volt a hiba és hogy lehetnek. Tehát ez olyan perces, legfeljebb néhány órás ezeknél az eszközöknél. Ez a tipikus, átlagos mean time to repair. Na nézzük, hogy években, MT-ben, megint csak ez a backplane, ez ismerős, hogy ez micsoda? Hát, hogyha van egy szerver doboz, abban ilyen kártyákon vannak a szerverek, egy szerver, egy kártya. És ezeket egy buszon össze kell kötni, ez egy hátoldali dolog, amivel csatlakozók van, és bedugják ezekbe a kártyákat. Ez a backplane. Tehát ezeknek 102 év a MTBF értékük. Megint nem az, hogy 100 évvel ez még ilyen nem volt, csak ez meg 10 000 évvel van mindenütt, tehát ebből átlagba tipel. Aztán egy ilyen optikai input-output modul, tehát amíg bejön az optika, kimegy az elektromos jel, vagy bejön az elektromos jel, és hát ezek a routereknek például, hogy hogyan csatlakoznak, ez általában a routernek a része, és a router elejére csatlakoztatják a kábelt, a optikai kábelt, ezeknek 26 év. Tehát lehet látni, hogy vannak jobb, meg egy statisztikai multiplexer, amelyik önállóan egy dobozban van, ott itt tudom, hogy még egy évet sem tesz ki átlagosan. Tehát nagyon-nagyon széles a skála, és mindenféle elemre megvan. Most, hogy ezt tudjuk, hogy van, akkor már tudunk tervezni, mert hogyha ezek a dobozok sorban vannak kapcsolva, és mindegyikre tudjuk az ő rendelkezésre állási adatát, akkor az egész láncnak ilyen módon lehet számolni, összeszorozzuk a rendelkezésre állásokat, ez így jön ki. Van valamilyen számoló eszköze? Az nagyon jó. Tehát, hogyha van 10 darab ilyen eszközünk, és mindegyiknek 3,9-es, 99,9. Mennyi lesz a láncnak, hogy ezeket sorba kapcsoljuk? Hogyha tud olyat számolni a telefonon, tehát 0,999 a tizediken. Ez mennyi? Ki tudja számolni? Vagy százalékban 99,9, amelyikben akarja, teljesen mindegy. Döbbenetes, hogy mennyire sokkal kisebb lesz ha ilyen nagyon nagy megbízhatóságú cuccokat rakunk sorba. Ez azt jelenti, hogy a legrosszabbnál is rosszabb ez, hogyha ezek sorba vannak kötve. Ez a gold típusú dolog volt, és hogyha ilyen nagyszerű dolgokból így sorba kötünk egymással, akkor az ennyire lerobbik. Jó, köszönöm a segítséget. Menjünk az 57-eshez. Hogyha ezek az egységek, ezek nem sorban, hanem párhuzamosan vannak kapcsolva, akkor ezt most nem számoljuk ki, de minden esetre lényegesen jobb lesz, mintha sorban vannak kapcsolva. Tehát ezért kell olyan stálozati struktúrákat kialakítani, ahol nem láncba tesszük lehetőleg ezeket, hanem minél többet párhuzamosan. Itt látszik, ha van egy ilyen fa típusú hálózat, ennek elég rossz a hiba tűrő képessége, viszont ha van egy ilyen szövevényes rendszer, akkor ennek az egész hálózati rendszernek a sokkal jobb lesz a hiba tűrő képesség, mert akárhol itt egy markoló elvágja a kábelt, más útvonalon, kerülő útvonalon, itt egy helyen elvágják, mondjuk ezen a 58-as ábrán a B, ha egy helyen átvágják a kábelt, akkor lényegében szinte teljesen leáll az egész. Tehát, vagy itt az E-nél, a szövevényes hálózat az mindenképpen a megbízhatóság és rendelkezés állás szempontjából messze a legjobb. Tehát ilyen struktúrát érdemes tervezni. Itt ugyancsak, itt van ilyen duplikált csillag, ami azt jelenti, hogy minden végpont legalább két köztes ponthoz van, bárhol el lehet vágni, az egész rendszer megmarad, de az egyszerűsége a normál csillag struktúrához képest, most visszamegyek az előzőre, vagy a teljes szövevényes rendszerhez képest nagyon sokkal kevesebb kábelt kell lefektetni és használni, tehát ebben kell mérlegelni a tervezőnek, hogy azt a fajta megbízhatóságot, vagy MTBF értéket, vagy rendelkezésre álló értéket egy szövevényes, egy teljes szövevényességű mindenben egyszer duplikált, vagy például ezzel a dupla csomóponttal, tehát dupla csillaggal, ha úgy tetszik, meg lehet valósítani, és ezt ki lehet számolni. Vannak még egyéb dolgok, például, hogy szétszedjük egy gerinc hálózati részre és egy hozzáférési hálózat részre az egészet, és akkor nyilván a gerinc hálózatban könnyebben megvalósítható egy szövevényes rendszer, és nem olyan nagyon sokat kell, itt meg mindenki a legközelebbi egy vagy kettő központ perem routerhez csatlakozik, akkor az teljes jó lesz itt a 60. áblán látható módon. Tehát ha sok-sok van, akkor minden dolog elérhető, de nem csak megbízhatóság, hanem forgalom áterőztő képesség szempontjából is. Tehát itt egyszerre lehet gondolkodni a forgalommal terjesztő képességben, mint amit a múlt hetekben néztünk, és a hibatűrő képességben is. Tehát Az is egy megoldás, hogy duplázunk így, vagy pedig szövevényezünk másként. Na, itt van, hogy van a nagy rendelkezésre állású dolog, hogy több diszk van, és minden diszk több pontra megy, és a klientek pedig egy buszon keresztül csatlakoznak, míg hogy ez is egy nagyon jól hibát tűrő, hogy több diszk van, több merevlemezes tároló van, és hát azoknak itt van. Ez persze több drótot és több ilyen router-szerű dolgot, vagy vezérlőt, diszkvezérlőt igényel, de hát látszanak itt is, lehet válogatni. Ebben az épületben Pásztor Miklóssal terveztük a hálózatot 2001-ben, és mi azt csináltuk, hogy legyen a földszinten egy szerverszoba, és legyen a negyedik emeleten egy szerverszoba. Ha ne adj Isten, árvíz van, vagy betörés, vagy én nem tudom micsoda, akkor a földszinti esetleg veszélyeztetettebb. Ha meg füst van, meg tűz, meg ilyesmi, akkor a negyedik emeleti a veszélyeztetettebb. Úgy terveztük meg, hogy minden funkciót, tehát nem csak a tárolókat, hanem a szervereket is, mind a két helyen elhelyeztük, load sharing módban. Tehát bármelyik tudta vinni az összes funkciót és az összes tárolást, és az adatok megtükrözve voltak. Tehát az egyik bejegyzett valamit, akkor azt bejegyezte a másik is, és a kiszolgálási procedúrában pedig teljesen egyenjogúak voltak. Na, volt egy dékánunk, aki mondta, hogy nem jó áll a gazdasági dolog, kevés a szoba, stb. Hát mondta, hogy különösen itt a negyedik emeletét, olyan szép kilátás, a legszebb kilátás innen van, az a Józsefvárra, kihajol az ablakon, látja a Gellért-hegyet, stb. Hát akkor menjen le minden a földszintről, ott még van tartalék hely, oda menjen le minden, maradjon úgy, hogy két részre, úgyhogy most nem sikerült ezt a load sharinget és a térbeli szétválasztást megcsinálni. Hát, mit gondol, volt már itt tűz ebben a házban? Volt. Volt tűz. Igen. A szünetmentes áramellátási rendszerben egyik akkumulátor környezetében nagyon nagy főmelegedett, és elkezdett égni. Természetesen azonnal leállt a szünetmentes áramkör. Természetesen azonnal riasztott a tűzoltóknál, jöttek. Hála Istennek nem kezdték el zuhanyoztatni vízzel, mert akkor nagy baj lett volna. Úgyhogy aztán boroltót se használtak, habbaloltót se használtak, úgyhogy nagyon hamar lokalizálni lehetett, de mégis leállt. És ez nem csak a mikarunkat érintette, hanem a összes többi kart is. Na most a más oldalról pedig hát a két nagy nemzetközi kiserélő központ van Budapesten. Ez nem titok, de nem propagálják. Az egyik a Viktor Hugo utcában, a másik a Fehérvári úton Budán. Tehát egyik Pesten, a másik Budán. És ez a társaság, aki a kutatóintézeteket és egyetemeket összekapcsolja, ez általában azt csinálja, hogy minden ilyen egyetemi központ, meg minden akadémiai jellegű kutatóintézet mind a két kicserélő központhoz kötve van. Tehát mi úgy vagyunk erre rákötve, hogy a Szentkirályi utcai rektori épület, mert a rektornak kell lenni a mindennek, az megy mind a két Bixhez. Innen viszont a Baross utcában csak egy köldök zsinórunk van a Szent Király utcáig. Tehát a Baross utcába itt ki kellett menni valahol, és Baross utcán elmennek a Szent Király utcáig. Tehát nincs messze, tehát egy kilométer, kábel kilométerbe kettő vagy kettő és fél, nem tudom pontosan mennyi, de csak egy köldök zsinórunk van. Tehát valamikor megvolt ez a dolog úgy, hogy ezek fizikailag szerverrel is és tárolóval is szét voltak választva, most nem. Logikailag most is két helyen megy, de fizikailag ezek egy helyen vannak, tehát ha egy helyen van tűz, mindennek vége. Semmi nem marad meg, nincs máshol tükrözve, úgyhogy lehet nagyokat imádkozni, hogy ne legyen tűz, se víz. Na, hogy csinálják egy Magyarországot keresztül kársul beölelő gerincszálózatot, ez a 64-es szlájdon van. Itt látszik, hogy lényegében minden magyar csomópont, tehát itt Sopront, vagy Keszthelyt, vagy minden egyetemi város például. Egyedül a szomszédországokban lévő magyar érdekeltségű részek, ez Nagyvárad például, ez Debrecen, de lehet, hogy ez Debrecen, nem tudom pontosan, majd aki akarja, nézze meg. Szövevényes, és hát minden ponthoz nagyon kevés kivétellel, inkább kettő, vagy még több, kettőnél inkább több összekötetés van. Tehát ez a magyar optikai gerincszálózat, itt, ahol ezt írták, ez még hipotetikel, tehát ilyen volt. Na most, ha ez megvan, és az optikai kábelrendszernél, ha valahol egy kábelt átvágnak, ezt az ábrát már mutattam, akkor egy második, harmadikban ez az adatkapcsolati réteg itt már olyan szövevényes van, adatkapcsolati rétegen megvalósítható, hogy gyakorlatilag itt azért van több hiba belőle, mert ezek az irányok túlterhelődnek, amik itt látható. Egy helyen vágták át a kábelt, itt három helyen van nem átvágás, hanem túlterhelődés, tehát ez az átvágás, akkor két helyen akkor túlterhelt, de ez csak a második rétegben, az adatkapcsolati rétegben már semmi nincsen ebből. Tehát ilyeneket is lehet játszani. Van ajánlott irodalom, 66-os szlájdon, ezt a... Megnézzük, ez egy cikk, ahol szépen ez össze van foglalva, viszonylag friss, modelleket, elemzéseket tartalmaz a magyar hálózat. Tessék kérdezni! Nincs. Hát akkor összefoglaló módon vannak mértékegységek, vagy mértékek, hogy mennyire áll rendelkezésre ez a egyik a rendelkezésre állás, az A, az annak a valószínűsége, hogy de százalékban is ki lehet fejezni, hogy az az egység, vagy az a rendszer a teljes időnek hány százalékában, vagy milyen arányában működőképes. Van a két meghibásodás között eltelő idő, ez a mean time between failure, ez eszközökre szokták a gyártók megadni, és vállalnak garanciát. A hálózattervezéskor ez a rendelkezésre állás, ha sorba kapcsolódnak ezek a rendszerelemek, akkor ezek egymással összeszorzódnak. Tehát mi egyenlőnél kisebb számokról van szó, ha sokat szorzunk egymással, akkor egynél jóval kisebb szám adódik. Ha viszont párhuzamosan tesszük, akkor a rendszereknek a rendelkezésre állása, hogy már még számolható, de sokkal csúnyább képlettel lehet kiszámolni ezeknek az eredő rendelkezésre állását. Általában hálátlan feladat, és küzdeni kell a pénzügyesekkel azért, hogy elhiggyék, hogy érdemes költeni arra, hogy a hálózat megbízhatóbb legyen, mert annak közvetlen profitra ható hatása van, hogyha a hálózat meghibásodás miatt kénytelen leállni, és hogy mennyi idő alatt lehet ezt helyreállítani, az eredeti állapotot, ez megint nagyon függ attól, hogy milyen fajta helyreállítási struktúrát, milyen terveket készítünk. Eltároljuk másik helyen, elküldjük egy másik helyre, ott tároljuk, vagy duplikáljuk a legizgalmasabb egységeket, és ezek lehetnek úgy, hogy külön-külön megteszik az adatoknak a tárolását, de azt is lehet, hogy a szervereket is duplikáljuk, és akkor sok szerver egymással terhelés-megosztás módján tud együttműködni, és ez a legdrágább, de a legkényelmesebb és legjobban üzemeltethető, és a legjobb minőségű szolgáltatás garantáló megoldás. Köszönöm szépen! Akkor itt a vége. Ha meg lesz a negyedik házi feladat, megkapom, akkor azokat is elmesélem, hogy mi az, ami egyáltalán. Köszönöm a figyelmet. Jövő héten 11-kor jövök, de ha csak egyedül vagyok, akkor nem biztos, hogy elmondom magamnak.